öröksége szekció második része következik Kovács László professzor előadásában. Kovács László, a Berzsenyi Dániel Főiskola tudományos rektorhelyettese, neves tudománytörténész. 1990 óta foglalkozik fizikatörténeti kutatásokkal, elsősorban a 20. századi magyar fizikatörténetével. E témában habilitált 2000-ben a Debreceni Egyetemen. Tudománytörténeti publikációiban többek között foglalkozott Bai Zoltán, Ötvös Lóránd, Hevesi György és Wigner Jenő munkásságával, életével, és jelen előadásának címe Wigner Jenő, a fasori diák.
Elnök úr, kedves diákok, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés ez, hogy felkértek arra, hogy Wigner Jenőről, a fasori diákról beszéljek. Itt látható a fasori diák, és egy különleges oldal az 1920. évi iskolai évkönyvből, mert 8. osztályban a dupla V-nél ott egész alul tetszenek látni a Wigner Jenő nevét, és egy sorral följebb, 7. osztályban pedig úgy a középtájban, hogy ABC sorrendben van itt az első sorokban, talán lehet látni, Neumann Jánosnak a neve szerepel. Hargitai professzor úr mutatott egy korábbi bizonyítványt, én a 8. osztályos, ugye ez 8 osztályos iskola volt, most, hogy ne keverjék a régivel, most ezt 12-nek hívják, a mi időnkben 4. gimnazisták voltunk. Tehát a 18 éves Wigner Jenőnek az évvégi bizonyítványa, és ott a végén, hogy érettségi vizsgát tehet, és színjeles, egyedül testgyakorlatból látok ott egy jót. Ezt a képet tetszettek már látni, én abból a szempontból emelem ki, hogy a tanárok a második sorban ülnek. Nagyon sok ilyen képet láttak önök bizonyára, és az első sorban szoktak ülni a tanárok. Fizikát persze Mikola Sándortól tanultunk. Írta 1973-ban Wigner Jenő, amikor Marx professzor úrnak, a fizikai szemlet főszerkesztőjének az az ötlete támadt, hogy megkérte az egykori fasori tanárt, Vermes Miklós, hogy amíg élő fasori diákoknak küldjön egy-egy levelet, és kérje meg őket, hogy emlékezzenek iskolás éveikre. Ugye három helyen volt ez az iskola, kezdődött a Deák téren, utána a Sütő utcába, és végül 904-be került a mostani helyére, de egységesen, hadd emlegessen én ezt mindig úgy, mint a fasori gimnázium és fasori tanárok. Jól lehet, van, aki már a Sütő utcába is tanár volt, például Mikola. A Marx professzor úr ideadta nekem ennek a levélnek a Xerox másolatát. Ha valakit érdekel, akkor előadás után meg is nézheti, és Marx professzor úr írásával ott van, hogy Wigner küldte. Hát nézzük akkor az eredeti kézírást. Fizikát persze Mikola Sándortól tanultunk, és büszkén mondhatom, hogy 2 év után annyit tudtam, hogy a fizikai kurzus a Budapesti Műegyetemen, vagy a Berlini Technische Hochschulén majdnem teljesen ismétlésnek tűnt fel. És elnézést kell kérnem, hogy én Mikolával kezdem, jól lehet, a megbízásom arról szól, hogy Rácz Lászlóról többet beszéljek, mert ő éppen 150 évvel ezelőtt született, illetve, amint ez a levél is írja, és majd én fogom is mutatni, a legkedvesebb tanára volt Wigner Jenőnek, azonban Mikolához engem több szál köt. Ebben a teremben tartotta 1921-ben ő a székfoglaló előadását, tehát az akadémiához is ugye kötődik ő, illetve Nagykanizsán halt meg 1945-ben, akkor én 3 éves voltam, és körülbelül 500 méterre volt a kórház, ahol ő meghalt, és én hát nyilván nem tudtam akkor még Mikoláról, de a sírja ott van Kanizsán, és nagy örömömre szolgál, hogy most majd fogom mutatni a sírt. Halottak napján elmentem, és nagyon szép, gondozott sírt láttam, tehát ezért kell elnézést kérnem, hogy Mikolát előrevettem. A másik elnézéskérés, hogy nem haladok a levélnek megfelelően, pedig fegyelmezni kéne magam, de elrontja az embert az internet, és ha már 3 fontos dolgot emlegetett Wigner ebben a levélben, akkor rákattintunk arra a 3 dologra, például, amit most már Technische Universitätnek hívnak Berlinben, és nem Hochschulének, mint annak idején, hogy vajon kölcsönös-e ez a viszony, megvan-e a szimetria, hogy az intézmény is emlékszik a hallgatójára. Mit csak keresnem se kellett, kérem szépen, mert a főoldalon, a címoldalon azonnal ott van, hogy a 30-as évekig nagyszerű emberek jártak ide, a kémikus Bosch, a Fritz Haber, ugyanúgy, mint a fizikus Gustav Hertz, én emeltem ki, hogy a Wigner, aztán a Wolfgang Pauli, ott ők hagytak ki egy évetűt, Hevesi, Gábor Dénes és Ruszka. Ők a Nobel-díjasok, akik ide jártak. És hát ugye örömmel látjuk a három döltbetűs, hogy ők magyar származásúak és nagyon sokáig tartózkodtak és tanultak Magyarországon. Még ha fölbeütöm a Wignert, akkor lehet látni, hogy egy épületet neveztek el róla, ahol a Szilárdtest Fizikai Intézet és egyéb intézetek vannak. Műszaki Egyetemnél már sokkal rosszabb a helyzet, mert hát 20 percig kerestem, nem mondom, hogy nincs, nem emlékeznek a régi nagy tanítványaikra, de 20 perc alatt én nem találtam meg. Ha beütöm a Wigner Jenőt, akkor megjelenik, hogy van egy diákszálló, illetve van egy szakkollégium a Műszaki Egyetemen. Ha bemegyünk az udvarba, kimegyünk az udvarra, akkor ott találhatunk egy Wigner szobrot. A szobor melletti hölgy az alkotó, és hát ilyen neves emberek vannak az oldalán, mint Bejci Antal, illetve Pavli Ferenc és a Ferenc is, már meghalt Gregus Pál, amikor avatták ezt a szobrot az első tudomány napján, 1997. november 3-án. Hát én magam tehetségtelen rajzoló vagyok, de a szobrokat nagyon szeretem, és az amerikai Buffalo csoport elárasztja Magyarországot, hát most hadd ne mondjam, talán szabad azt mondom, másod vagy harmadosztályú alkotásokkal, mi pedig boldogan befogadjuk. Ugyanez a szobornak az egyik mása megvan a Fasori Gimnázium dísztermének a bejáratában, akik bejáratánál, akik majd jönnek holnap után erre a túrára, látni fogják, hogy Wigner és Neumann szobor van a bejáratnál, és további három híres tanítványnak szobra látható még ott. Nikola Sándor Péterhegyen született, akkor az még Vas megyéhez és Magyarországhoz tartozott, és mint mondtam, Nagykanizsán halt meg. Amikor Washingtonban a kongresszusi könyvtárba jártam, hát hiúságomtól vezéreltetve első dolgom volt megnézni, hogy található-e ott Nikola Sándor könyv, és bizony örömmel láttam, hogy a Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadásában megjelent Nikola Sándor könyvet, ők az én közbejárásom nélkül megvették, és ott ezt meg lehetett nézni. Az épületet magát szintén érdemes megnézni, kérem szépen. Ez közvetlenül a Kapitólium mögött van. És ha az ember este elmegy, akkor a Kapitólium természetesen ki van világítva, de ez a csodálatos épület nincs, mert a tudomány palotája nem nyomhatja el a politika palotáját, de az olvasóterem az a központi, aminek a kupolája látszik, kérem szépen, az első szintől egy hatalmas nagy kupola, mint egy templom. Ha az ember oda bemegy, és ha dolgozni akar, akkor sokkal jobban tud dolgozni, mint egy modern, szögletes könyvtárban. Itt van az a bizonyos könyv, amely tulajdonképpen 4 kiadást ért meg, de az nem nekem köszönhető, hanem a Mikola Sándornak, mert olyan nagyszerű dolgokat csinált, hogy tanulni kellett tőle. Itt mutatok egyetlen példát. Az Anna Lender fizik 1906-os év folyamában bal oldalon látjuk ott, hogy Budapest Ágostani Hitvallású Evangelikus Főgimnázium 906. május 16-án küldte ezt be a Mikola, és tulajdonképpen ez egy módszertani cikk, egy mechanikus oszcilloszkópot talált ki, szerkesztett Mikola Sándor, és azt írta le. A jobb oldalon viszont Einsteinnek a cikke található, ahol a tömegközéppont megmaradás elve és a energia-tömeg kapcsolat, egyenlő rendszer-szénézet kapcsolatról szól a cikk. Hát szóval azért ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen tanár tanított a Fasori Gimnázium. Itt van az a bizonyos sír, amelyet most másfél hete fényképeztem, és mint mondottam, nagy örömmel szolgál, hogy ilyen szép állapotban van. Na jöjjenek akkor Wigner tanárai. Legnagyobb hálát és szeretetet volt tanáraim közt Rácz László iránt érzek. Rácz László, a képe az egyetemen a munkaszobámban van, nem csak az iskolában tanított. Neumann Jánosnak, kinek szinte egyedülálló tehetségét csirájában felismerte, magánórákat adott. Nekem pedig könyveket adott, amelyeket egy következő alkalommal megbeszéltünk. Nem volt tehetségpont, tehetségegyenes vagy tehetséggömb, sőt, tehetségeket támogató egyesületek szövetsége, mégis felismerték a tanárok és támogatták a tehetségeket. Itt látható Rácz László, aki 150 évvel ezelőtt született Sopronban, és Budapesten halt meg 1930. szeptember 3-án. többféleképpen is kifejezésre juttathatjuk azt, hogy a tanár és a diák milyen kapcsolatban van. Vannak, akik ezt tagadják, és azt mondják, hogy a könyvek vannak nagy hatással, meg hát valaki eleve az ilyen nagyon értelmes emberek, azok maguktól is nagy karriert futnak be. De Newton mondta, hogy azért láttam továbbra, mint mások, mert óriások vállán álltam, ki is nagyítom ezt a képet, és itt van az a bizonyos idézet, ugye, hogy a szobájában ott látható, Wigner szobájában a Rácz Lászlónak a képe, és ez az egész, az előbbi kép, az egy könyvből való, egy levelezős tanítványom, Rácz László tanár úr címmel írt egy könyvet, és majd még erre vissza fogok térni, mert ennek van egy értékes melléklete. Én magam inkább ezt a fasori napórát szeretném szimbólumként megmutatni, hogy a tanár szerényen ül, a kiemelkedő diák pedig ott áll, ugyan tisztelettel hallgatja, de hát az lehet Neumann, vagy Rácz László, vagy a többi kiváló fasori diák. A Nemzeti Galériában van, kérem szépen, egy Rácz László érem, mert ahogy ő meghalt, a Volt Diákok Szövetsége egy nagyon szép márványtáblát készítetett Lux Elekkel, és abban van egy portré, viszont vert és öntött formában érmeket is készítettek, és 32-től kezdve ezeket kiosztották, hogyha valaki emlékezni akar Rácz Lászlóra, illetve az ő tiszteletére tartott évenkénti megemlékezésre, akkor lehetett ilyen érmet venni. Érdekes módon ebben a könyvben még az szerepel, mert a tanárnőnek, aki ezt írt, a németné Papp Kornélia, azt mondták, hogy nincs a Nemzeti Galériába érem. Én tanítom fizika történeten, hogy nem szabad hinni sem a szóbeli közlésnek, sem sokszor a leírt szövegeknek sem, hanem tessék eredeti dokumentumok alapján utána nézni. Újra mentem a Nemzeti Galériába, és kérem szépen, ma délelőtt még itt van, amiben csomagolta Tokai Gábor, az éremosztály egyik munkatársa. Igenis megvan ez az érem, és itt most elhoztam önöknek, meg majd be fogjuk mutatni a Fasori Gimnáziumba is, amelyet Rácz László tiszteletére annak idején készítettek, illetve a tisztelőinek kiosztottak. Életműdíjat is neveztek el róla, és ebben a teremben osztják most már nagyon régóta, 3-4 évig a Víg Színházban volt a nagy ünnepség, és ez éppen a tavalyi díjosztóról mutat egy képet, amint a oklevelek és a díjak ott sorakoznak. Na, menjünk tovább, Wigner bemutatja a tanárait ebben a levélben. Oppel Imre nem csak a mértan elemeivel ismertetett meg minket, torna tanárunk is volt. Ő volt egyik legfiatalabb tanárunk, és egész nemrégi haláláig fenntartottuk kapcsolatunkat. Itt látható Oppel Imre, és az Oppel Imrehez kötődő kapcsolat, tudnék, Györgyi Gézának 33 levelet írt Wigner Jenő, tudnék, Györgyi Géza fordította Wigner Jenőnek a műveit magyarra. És 1961. december 27-én a Princetoni Palmer laboratóriumból azt írta a levélben, hogy azt kérdezném végül öntől, lehetséges-e az, hogy tiszteletdíjam előlegét egykori tanáromnak, Oppel Imrének küldjék, címe, mint azt ön tudja, Gyénes Diás 186 Veszprém megye. Nyilván onnan tudta ezt a Györgyi Géza, mert már egy korábbi levélben is írt erről neki a Wigner Jenő, és két helyen is írja, hogy a Györgyi Géza féle fordítás better than the original, jobb, mint az eredeti, és úgy gondolom jobban hangzik, mint az eredeti, írja egy másik helyen, tehát rendkívül elragadtatással írt Györgyi Gézáról és az ő fordításáról Wigner Jenő. Itt látható a tragikusan korán elhunyt és fantasztikus, értelmes és nagyszerű ember volt. Mindenre emlékezett, fizika történeti dolgokról valamit említettem neki, napra pontosan tudta mondani, ugyanakkor ugye egy magfizikai könyvet írt. A Palmer laboratóriumról itt van egy fotó, amit egy másik magyartól kaptam meg, Szemál Lajostól, itt dolgozott akkor a Wigner Jenő. Viszont most, ha járnak önök Princetonban, akkor a Feinhold-ba tessék elmenni, hát ez már egy modern épület, nem olyan szép klasszikus, ugye amerikaiak próbálják Európába érezni magukat, és ha az ember elmegy Princetonba, akkor nagyon sok épület olyan, mintha Oxfordba vagy Cambridgebe lennénk. Hát, nosztalgiáznak. Na, a Fine Hall az egy modern épület, de ha földszintenbe bemegyünk, akkor ott van egyszer a fizikai és matematikai épület. Az összes Nobel-díjasnak a képe, aztán akkor közvetlenül a könyvtár falán ott vannak a Princetoni Nobel-díjasok, és vele szemben két festmény van, a Wielernek, illetve a Wigner Jenőnek, Iréne Hest által megfestett fényképe. Ha hátat fordítunk és bemegyünk a könyvtárba, akkor ott látható az eredeti Nobel-díj, és a könyvtárosokat én rendkívüli módon szeretem, mert szolgálatkészek, kedvesek. Üvegvitrin mögött van, kinyitották a vitrint, és tartotta a könyvtáros, hogy én tudjak róla felvételt készíteni. Elmentem a háza előtt is, Frey Zsolt ösztöndíjjal volt ott, ő kísért. Még akkor élt 93-ban Wigner Jenő, de azt mondták, hogy nem érdemes vele beszélnem, mert a régi dolgokra emlékszik, de például ő elment vele vacsorázni, és nem tudta szegény, hogy hol van. És Varsprofesszor azt mondta, hogy Amerikában egy csepp vérből meg tudják mondani, hogy az ember hogy öregszik meg, úgy, mint Baj Zoltán, meg Szent Györgyő, teljesen tiszta aggyal, vagy pedig úgy, mint ahogy Wigner Jenő. A sírjának a fotóját is ettől a Szemán Lajostól kaptam, akkor én a Neumann sírját tudtam lefényképezni, nyilván mert ő két évvel később halt meg. Térjünk vissza Wigner tanáraira. Az irodalom a versek szeretetét Wigner Jenő Gretzmacher Jenőtől tanulta. A tantárgy megszerettetése rendkívül fontos egy tanár életében. Vannak rendkívül precíz, nagyszerűen tanító tanárok, de elriasztják a túlzott szigorral, meg esetleg az embertelenséggel a gyereket a tantártól. Kubacska természetrajzot tanított, és nagyon sokáig nem tudtam, mit szeretek jobban, növénytant vagy matematikai fizikát. Hát micsoda távol álló két dolog. Hát akkor még pláne leíró dolog volt a növénytan, nem úgy, mint a molekuláris biológia, meg ilyesmi nem volt. És mégis, meg tessék nézni a finom fogalmazás, hogy matematikai fizika. Tehát az elméleti fizikához vonzódott már akkor a Wigner Jenő. Itt található Kubacska András, és emlékszik Wigner iskoláira is. Kardos István 1972-ben csinált vele egy riportfilmet, ahol a Györgyi Géza is ott volt Triestben egy konferencián, és ezt a riportfilmet a Tudóra adásában mi 1998-ban Gazda Istvánnal megismételtük. Az volt a eljárás, hogy előtte beszélgettünk mindig, a Kardos István is beszélt, meg a Gazda Pista, meg én az adott tudósról, és utána levetítették a régi filmet. Most akkor az a beszélgetésből van.
A századik évforduló kapcsán gyűjtsük össze Magyarországon felelhető fizikus emlékeket, és a fizikányok között során találtuk a legtöbb ilyen jellegű emlékei, szobor, festmény és iskola konferenciát.
Illetve nézzünk részletet a 1972. szeptemberében a Triestben lezajlott konferencia alkalmával két délután vették fel, hogy ne fárasszák Wignert.
Igen, Magyarországról indultam el, és nagyon hálás vagyok sok mindenért, amit Magyarországon tapasztaltam, és amit Magyarországon élveztem. Különösen hálás vagyok az ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumnak, ami a Fasorban volt, és ahol annyi sokat tanultam, nem csak tudományt és nem csak tudást, hanem emberi dolgokat is, a lekötelezettséget, a tudomány, a tudás és a tanítás iránt. A tanítóim mind örültek, ha a tudásukat terjesztették és átadták a diákoknak. És ez nagy, nagy hatással volt rá.
Tudomásom szerint ebben az iskolában a tanároknak a jelentős része maga is foglalkozott kutatómunkával.
Igen, a tanárok jelentős része folytatott kutatómunkát. Leginkább a Mikola Sándor, aki írt egy igen kitűnő fizikai könyvet. Egy kissé különös ember volt, és gyakran mulattatott a szórakozottságával, és ahogy viselkedett, néha levette a szemüvegét, föltette a szemüvegét, levette a szemüvegét, föltette a szemüvegét, de szerettük őt, becsültük őt, és ha az ember mosolyog valakin, az nem jelenti azt, hogy nem szereti őt. Nem tudom, hogy mondják magyarul, ásványkori állatoknak a...
Őskori
az őskori állatoknak, az óriási állatoknak az életével foglalkozik, és nagyon jó és érdekesen van leírva. Még egyet akarok mondani, az a tanárom, akit leginkább szerettem, és akitől legtöbbet tanultam, az Rácz László volt. Az borzasztó sokat tett a gimnáziumok vagy középiskolák tanulóinak az érdeklődését felkelteni a matematika iránt. Borzasztó sokat tett. Valahogy létrehozta a középiskolai matematikai lapokat. Könyveket írt olyan matematikai kérdésekről, amit elemi meggondolásokkal meg lehet oldani. Megvannak ma is nekem a könyveim, s egy kissé fáradt vagyok, vagy nincs kedvem más csinálni, előveszem a könyveket, és megpróbálom megoldani a feladatokat, amik benne vannak. Egyszer tréfából kiszámítottam, hogyha az összes energiát ma, ami az atomenergiában rendelkezésünkre áll, ma felszabadítanunk, a föld hőmérséklete 100 000 fokra emelkedne. Hát ez azt mutatja, hogy sokáig elég energiánk van. Ma az amerikai teljes energiakészlet, amit felszabadítunk, fölemeli az Egyesült Államok hőmérsékletét 1 000 fokkal.
Itt a továbbiakban beszél még arról a könyvről, amelyet Rácz László írt, és amelyből ő, amikor kicsit fáradt, akkor feladatokat old meg. Ugyanis Rácz Lászlónak 2 hatalmas teljesítményét kell kiemelnünk. Az egyik a középiskolai matematikai lapoknak a szerkesztése, a feladatok megoldása és a diákoknak az értékelése. A másik pedig a Mikolas Sándorral közösen írt differenciál és integrál számítási tankönyv. Na most tulajdonképpen ez a könyv, amire hivatkozik Rácz Lászlónál a Wigner Jenő, a korábbi lapszámokból válogatott feladatok, és ezeket oldotta meg Wigner Jenő még idősebb korában is, és 2 feladatot kiemeltem, egy számelméleti feladat, tessenek fiúk figyelni, és hát a felnőttek is megoldhatják. Hányszor fordul elő 5, mint osztó az 1-től 50-ig terjedő számokban? Aztán volt olyan, hogy tréfás feladatok, itt pedig egy angol hajóskapitány lázadó legénységét úgy büntette meg, hogy minden 10-et lelövette, mindaddig, mind a 32 emberből csak 16 maradt meg. A legénység egyik fele angol, másik fele skót volt, a kapitány, ki jobban kedvelte az angolokat, úgy intézte a dolgot, hogy csupa skót került 10-nek. Hogyan állította fel a legénységet? Kömal egykoron, Rácz László és Antal Márk szerkesztésébe is, természetesen színes címlappal a mai napokban. Itt van az a bizonyos infinitészimális számítások elmei a középiskolában, amely Rácz László és Mikola Sándornak a műve. A mai napig nem tanítják, kérem szépen, középiskolában a differenciális az integrál számítást. Tanulnak statisztikát, tanulnak valószínűségszámítást, holott volt a 20. század elején egy matematikai reformbizottság, amelyben együtt dolgozott Rácz László és Mikola Sándor, és volt egy fizikai bizottság. A matematikai bizottság be tudta a munkáját fejezni, a fizikai nem, mert közben kitört a világháború. De Zemplén Győző is bent volt a fizikai bizottságban, és egy előadásában hangsúlyozta, hogy azért nem értik a középiskolai diákok a fizikát, mert nem tanítják meg őket a differenciális, az integrál számítás elemeire. Amikor 73-ban hazajött Szentgyörgyi Albert és Bajs Zoltán, akkor Max professzor elintézte, hogy én tudjak egy riportot csinálni Bajs Zoltánnal, akkor azt hittem, hogy még ő is a fasoriba járt, mert hát minden híres ember csak oda járhatott, de Bajs Zoltán a Debreceni Református Kollégiumnak a gimnáziumában járt, és azt mondja, hogy alsós koromban megszereztem azt a nagyszerű könyvet a felsősöktől, és megtanultam belőle a differenciál és az integrál számítást. Tehát ez volt Rácz Lászlónak az egyik hatalmas műves. Mikolának is sok szerepe volt benne, a könyvnek a másik fele az a fizikai alkalmazásokat tárgyalja, és ez teljes egészében reprintben megtalálható ebben a nyomtatott könyvben, illetve az előadás végén kifogom azt a helyet mutatni, ahol az interneten is ez elérhető. Na végre térjünk már rá a Fasori Gimnáziumra, itt látható ez a csodálatos épület, amit én azt mondom, hogy a tanítás palotája. Sopromi liceum is az volt, ahova járt a Mikola és a Rácz László. és az idős Renner, a Renner János édesapja, az óbácsi tanította őket. Vermes Miklós is ide járt. Tessék megnézni a főtéren a mellette lévő földszintes épületeket. Most a postapalota van, ha szembeállunk a bal oldalon ezen épület mellett, és akkor az MP-nyőzőt emlegettem, itt van a Fiumei iskolája, mert ő Fiumébe járt középiskolába egykoron, illetve amikor nemrég ott jártam, lefényképeztem. Itt megint ugyanaz van, amikor belép az ember, csodálatos az aulája, és kötelezi a diákot, hogy ilyen környezetben neked bizonyítani kell, neked tanulnod kell. Fasori csoda. Kitalálták, kérem szépen, Mesterek és Tanítványok sorozatba a Pedagógiai Könyvtár is múzza, mint dolgozói, hogy írjunk már egy ilyen könyvet, hogy a Fasori csoda. Rász László, Mikola Sándor, a két tanár, és Wigner Jenő és Neumann János, a két diák, akiről írni kellett. Blaise Pascallal egy kicsit többet foglalkoztam, ugye a mechanikus számítógépet csinált. A francia irodalmi nyelvet ő alapította meg. És definiálta, mi az a csoda. Azt mondja, olyan hatás, amely meghaladja a létrehozása az alkalmazott eszközök természetes erejét. Most nézzük meg, tényleg csoda történt a Fasorban, a természetes erőt valóban meghaladja, vagy pedig mi volt az, ami miatt olyan nagyszerű volt. És kérem szépen, a szálak Ötvös Lóránthoz vezetnek vissza. Leon Lederman, az isteni részecske, ami most ugye különösen aktuális lett, hogy megkapta a Higgs a Nobel-díjat. A csodálatos az a könyv, a magyarul is megjelent. Itt én itt mutatom Ledermant, meg itt egy angol kiadást. És azt mondja, hogy a történet, feljegyezték azt, hogy a Ötvösnek a oktatási sikerei vezettek a géniuszoknak a robbanásához, és akkor sorolja, hogy Teller, Wigner, Szilárd, a matematikus Neumann, mind Budapestről jöttek az Ötvös éra alatt. Megcsinálta, hogy a édesapja nevéről nevezte el az Ötvös kollégiumot, és több helyen írta, hogy minden a tanárokon múlik az oktatásban. Ezt ma se ártana tudomásul venni, felemelni a fizetésüket, nagyobb szabadságot adni nekik, nem pedig gusba kötni, hogy délután négyig bent kell lenni, és minden lépésüket adminisztrálni, hogy mikor mit csinálnak. Megválogatták a tanárokat, tehát megint nem csoda, hanem megvan, hogy mitől olyan volt nagyszerű az az iskola. Szakmailag és emberileg, ugye az évele, vagy az előadás elején mondtam már, hogy nem elég az, hogy nagyon tud az ember, az a tanár, hanem bánni is tudjon a gyerekkel. Szeretett és tudott tanítani, sokoldalúak voltak. Nem is lehettek azonnal a tanárok. Óraadó, gyakorló tanár, és utána nevezték csak ki őket. Rendes tanárnak, székfoglaló előadást kellett tartani a gimnáziumban. A nevelő munka, ugyanezen sorozat, amit mondtam, hogy visszaírtak az egykori fasori diákok, nekem ezt tetszett a legjobb, a Moravcsik Mihálynak, az Oregoni Egyetem fizika professzorának a leveléből idézek. Mindenek előtt a gimnáziumban tanultam meg, hogyan kell dolgozni, hogyan kell önfegyelemmel és koncentrálással a képességekhez képest maximumot produkálni. Én ezt rendkívül fontosnak tartom. Akkor persze ezt nem tudtam, de később beláttam, hogy tehetség és adottság csak egy kis része a sikeres tudományos kutató szükséges fegyvereinek, munkaképesség, céltudat és koncentráló képesség valóban nagyobb szerepet játszanak. És erre neveltek a Fasorban. Vezető tanárok is voltak, tanárképzésbe bekapcsolták őket. A Hitrichödön volt Wignernek az igazgatója, vezető tanár volt Kubacska, Mikola, Rácz, Hazai Olivér, Oppel Imre, Renner, Kerecsényi Réz és Reszvacher. Mikola tanítvány emléke. Jelentkező könyv a Budapesti Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézetben. Kovács Györgyi, aki Zala megyében Bántornyán 1908. július 25-én született, három szakos tanár, matematika, fizika, kémia. Ugye, ha valaki tanár akart lenni, akkor az alapstúdiumok mellett be kellett ide iratkozni, és fel kellett venni ezeket a tantárgyakat. Mikola Sándor tanított neki ilyet, hogy az elektromos jelenségek tanításának módszertana és kísérletei, és fél év elején és fél év végén aláírta Mikola, Fejér Lipót, Tankároly és Libár István nevét látjuk még itt az indexben. És Györgyi néni, akihez holnap után fogok menni, mert teljes szellemi frissességben, holnap fogok menni, köszönöm szépen, teljes szellemi frissességben a mai napig követi. Kérem szépen, megelőzött a Nobel-díj hirdetése napján, mert fel akartam hívni, hogy mondom neki, hogy Györgyi néni, kérem, és ő előbb fölhívott engem. Laci, ugye hallottad, hogy a Higgs megkapta a Nobel-díjat. Na most ő mondta, hogy ugye a Vermes Miklós tanított minket módszertanra, és ő bejött az egyetemre, hozta a kofferjét, abban néha mutatott egy-két kísérletet abból, De a Györgyi nénéknek ki kellett menni a Fasori gimnáziumba, és ott tartotta a módszertani órát. Hát tessék elképzelni, minden alkalommal tudott kísérletet mutatni, bent az iskolába tanított arra, hogy hogyan kell tanítani. Doktoráltak a tanárok, hát most csak senki más, mint Wigler-t nézzünk, mind a két magyar tanár, valamennyi történelem tanár, 1-2-3 történelem tanár, latin tanár, biológia, vallástan tanár, görög tanár, mind doktori fokozattal rendelkezett, csodák csodája nem volt kutató tanárok szövetsége, mégis tudtak a középiskolai tanárok doktorálni és eredményeket elérni. Elismerték a tudományos munkát, Mikola Sándor, mint említettem, akadémikus volt, és még további 17 Fasori tanár, ebben mondom bele, számítanak a Deák téri, illetve a Sütő utcai emberek is. A Melichet azért emeltem ki, mert itt az előbb az indexben Melich Jánosnak az aláírása látható ott alul, és Melich együtt dolgozott Mikolával a vend nyelvvel kapcsolatos munkákon. Írja itt tovább ebben a levélben a Wigner, hogy sokat segített a tanároknak, hogy kapcsolatban lehettek az egyetemi emberekkel. Egy szombat délután együtt töltöttek velük egy budai kávéházban, később egy párszor engem is meghívtak oda. Hát tessék elképzelni, micsoda megtiszteltetés volt, amikor egymást is magázták még a gimnazisták, hogy akkor a tanárok, a akadémikus tanár, meg Beke Manó, az egyetemi tanár együtt kávézott Wigner Jenővel. Kiválóak voltak a tárgyi feltételek, csak szíveskedjenek végigfutni, sokkal hamarabb lehet elolvasni, mint ahogy én ezt elmondanám. És a fizika szertárt csak két dologgal szeretném jellemezni. Ugye Mikola fejlesztette azt, hát azt mondhatom azt, hogy világhírűvé azt a szertárt, és Mikola 21-ben a szilárdtest fizikai kutatásaiért, az elektrét előállításáért és az azzal kapcsolatos felfedezéseiért kapta az akadémiai levelező tagságot. Ez az elektrét tulajdonképpen a permanens mágnesnek az elektromos megfelelője, az elektromos töltését tartósan megtartó dielektrikum, és épp Mikola magyarázta meg, hogy nem teljes az analógia, mert a szabad töltéseknek is van szerepe, és ezt a mai napig a világ minden táján erre hivatkoznak. Hol végezte a kísérleteket? A Fasori gimnáziumnak a fizika szertárában. Tehát adva voltak azok az eszközök, amellyel ő ilyen világhírű eredményt tudott elérni. Írjam a szertár őre Mikola Sándor, hogy amikor a háború után visszakapták a röntgenkészüléket, akkor az ernyőt sértve kapták meg. Tehát nem egy demonstrációs röntgenkészülék volt, hanem olyan röntgenkészülék volt, amit az első világháborúban kölcsön tudtak adni azért, hogy röntgenfelvételeket készítsenek. A nevét a Mikola Cső őrzi, hát ez a buborékos cső biztosan tetszenek ismerni tanulmányaikból, viszonylag egyenletesen megy az a cső, a matematikája elég bonyolult, hogy miért megy az ott egyenletesen. Sok szépet lehet vele kapcsolatban kimérni. Ugye említettem az előbb például azt a mechanikus oszcilloszkópot, ez egy sokkal jelentősebb alkotás. Arany János önképzőkör volt már róla szó. Érdemkönyvben maguk írhatták be a tanulók az eredményeiket. És 19. február 8-án Wigner Jenő a relativitás elméletről tartott előadást, érdemkönyvi megörökítést nyert. Fussanak végig kérem szépen, hogy mi volt a téma. Látszik belőle, hogy tökéletesen értette a relativitás elméletet, valószínűleg Rácz László adott neki olyan német nyelvű könyvet, hát nyilván az édesanyja német anyanyelvű volt, nem volt neki nagy dolog megértenie, amiből aztán ő megtartotta ezt az előadást, illetve november 28-án a Jókai című értekezését, amit Vámoser Pál tartott, Wigner beírta, hogy ugyanezen az ülésen érdemkönyvi dicséretet nyert Wigner Jenőnek ezen értekezésről írt bírálata. Ötvös Lórántól szoktam mindig idézni, ugye ő nélküle soha nem megyek előadást tartani. Egy kedves tanítványom, Barták Csabának van egy ötvös szobra, és ahhoz készült portré van itt velem. És a ötvös József írta a Lóránnak Heidelbergbe, hogy használ ki az egyetemi éveket, mert ahhoz, hogy egy fa magasan nőjön, a gyökereit nagyon széles körben kell a földben kiterjeszkednie. Tehát látszik, hogy Wigner Jenő sikereinek is az egyik titka talán az lehetett, hogy az irodalomat épp úgy szerette, és a növénytant épp úgy szerette, mint a fizikát. Zenei élet, 200 tagú kórus, 30 tagú zenekar, diákhangszeres szólisták, Oppen Imre, akiről ugye volt szó, bevonult katonának, 5 hegedűjét ajándékozta az egyesületnek. Sport, kirándulás, nagyon fontosnak tartották a görög szellemben, éptestben, éplélek, diáksportegyesület, diáksportkör, túrák, tanulmányutak nagyon fontosak voltak. Színházi élet, ők maguk is jártak színházba, és maguk is mutattak be műveket. Megint érdekes, nem volt drámatantárgy, mégis mutattak be a diákok színműveket. Ösztöndi alapítvány. Döprendei Károlynak volt egy ösztöndíja, a legjobb magyar dolgozatot írt tanul, és a tanára is kapott egy aranyat. Lam Dezső, egy elhúny diák emlékére a szülők 18 korona évenkénti ösztöndíjat ajánlották fel, Vigdel Jenő 5. osztályos korában 16-17-es tanévben megkapta. A Weiss Antal ösztöndíjat 2020. július 3-án az érettségi vizsgáló bizottság Wigner Jenőnek ítélte. További jutalmak, 5. osztály legjobb matematikusa Neumann nyert 10 koronát 17-18-ban. Iskolai értesítőből megtudhatjuk, hogy Wigner Jenő szülei is az alapítvány tevők közé tartoztak. És Hargitay professzor úr említette, hogy a nem evangélikus vallásúak mennyivel magasabb tandíjat fizettek, és ebből meg a bukott tanulóknak a tandíjaiból és magasabb díjaiból jutalmazták aztán a legkiválóbbakat. Itt kézírással is mutatom ezt az előbbi kitüntetést, amit, illetve díjat, amit a Lam Dezső díjat ott alulról az 1-2-3-4-5-be Wigner Jenőnek, ott a sor elején lehet látni a Wigner Jenőt, és még azért is vetítem ki, mert köszönetet mondanak ott az elején Rász Lászlónak, aki a karácsonyi gyűjtésben segített. Volt Növendékek Egyesületének volt tagja, vezető szerepet is játszott benne, lehet látni, hogy először még csak tanársegéd, később nyugalmazott tanár. Minden diákot felkészítettek. Az volt a sejtésem, hogy hát ez végül is rendben van, mert azért lett iparos, meg katona, meg kereskedelmi kereskedő belőlük, de alapvetően ez az iskola értelmiségi képző volt. Most jönne még a diákoknak a szimetriáról a kísérlet. Elvonulunk valahol máshova, azt megtartom a fizika órát nekik is.
Most térjünk rá Wigner Jenő munkásságának legfontosabb építőkövére, a szimetriák és az ebből következő megmaradási törvényekre. Érdekes módon itt vissza tudunk menni Jeddik Ányosig, és egy nagy ívet húzhatunk a szimetria felfedezéséről, illetve alkalmazásával kapcsolatosan, Jeddik Ányostól Wigner Jenőig. Jeddik az összes kísérletét egy nagy könyvbe gondosan leírta. Szerepel ott az úgynevezett őrztett kísérlet, amikor egy áramjárta vezető alatt egy iránytűt helyezünk el. Ez a kép, amit most kivetítek, ez kollégám Molnár László tanár úrnak a nagyszerű fizika könyvéből való. És ha ezt jól megnézzük, akkor kétszeresen is azt mondhatjuk, hogy hiányzik a szimetria. A fizikai törvényekkel kapcsolatosan egy kicsit másképp értelmezzük a szimetriát, mint a geometriai térbeli szimetriát. Ez valami olyasmit jelent, hogy felcserélhetőek az egyes részek, egyenértékűek az egyes részek, azonos felépítésűek a rendszernek az egyes alkotó részei. Itt azért nincs szimetria az iránytű és a vezeték között, egyrészt, mert csak az iránytű tud elmozdulni, a vezető nem, másrészt a áramjárta vezető hozza létre a mágneses teret, az egyiket, a másik pedig egy állandó mágnes. Haladjunk a szimetria felé, el szoktuk végezni ennek a kísérletnek azt a változatát, amikor a mágnespatkó áll, és az áramjárta vezető mozoghat. Természetesen itt is ugyanaz a helyzet, hogy csak az egyik szereplő tud mozdulni, illetve csak a kölcsönhatás egyik szereplője az, amely az áram segítségével állítja elő a mágneses teret. Hozzuk létre a szimmetrikus állapotot. Legyen mindkét szereplő mozgatható, és mindkét szereplő legyen áramjárta vezető. Jedliknek szerepel ez a kísérlet a leírásában. Két párhuzamos vezetőt helyezett egymás mellé, amelyet áram járt át, és ekkor az áram irányától függően, vagy egymás felé, vagy egymástól elfele kimozdult a két vezető, tehát vagy vonzás, vagy taszítás lépett fel. És tessék megnézni, hogy itt most már teljes a szimetria, mert mind a két szereplő tud mozogni, és mind a két szereplő áramjárta vezető, az hozza létre a mágneses teret, és ezeknek a mágneses tereknek a kölcsönhatása miatt történik a vezetőnek a kimozdulása. És ha most belegondolunk, akkor láthatjuk, hogy az áram bekapcsolása előtt nyugalomba volt a két vezető. Tehát az M-szervé szorzat, az impulzus, vagy modernebbül most úgy mondjuk, hogy mozgásmennyiség, az adott rendszerre nézve zérus volt. Az áram bekapcsolása után az egyik vezető jobbra, a másik balra tér ki, ha a tömegük azonos, a sebességük is azonos lesz, tehát azonos mozgásmennyiséget jelentenek, az egyik pozitív, a másik negatív előjellel, úgyhogy az összeg továbbra is zérus marad. És most jön a csodálatosan gyönyörű dolog, hogy Jedlik jegyzetfüzetében a következő kísérlet viszont azonnal a villanymotor őse. Tehát mindkét szereplő elektromágnes lesz, megvan a szimetria. Mert korábban olyan mozgást hoztak már létre, hogy az egyik állandó mágnes, a másik elektromágnes. Itt Jedliknél mind a kettő elektromágnes, és természetesen forgómozgás jön létre, hiszen a villanymotor ősét tulajdonképpen Jedlik így fedezte fel. És ha belegondolunk, a perdület megmaradás érvényesülését fogjuk látni. És Jedlik gondolt is erre, mert csinált olyan eszközt, ahol, ahogy ő írja, sokszorozó tekercsben áramváltással forgó villamdelej. Az elektromágnest nevezte ő villamdelejnek, és a tekercset pedig sokszorozónak. Rendkívül kifejező ez a sokszorozó, megsokszorozza az áramvezetőnek a mágneses hatását. Itt tehát az elektromágnes a delej tudott forogni. Csinált olyan berendezést a következőképpen, ezt lehet látni, hogy a villamdelej körül forog áramváltással a sokszorozó, tehát most az elektromágnest rögzítette, és maga a tekercs forgott körbe. A teljes szimmetriát is megvalósította, amikor ellenkezően forgó villanydelej és sokszorozó szerepel, itt ezen az ábrán csak a rajza van, de szerencsére megvan az eredeti berendezés az Elektrotechnikai Múzeumban, nagyon szép kivitelben, és csodálatosan mutatja a perdület megmaradásnak a törvényét, régebben ugye mi ezt impulzus momentumnak neveztük. Nagyon fontos az oktatásban is, hogy analóg kísérleteket is mutassunk, és most én fogok mutatni erre az elrendezésre egy mechanikai analóg kísérletet. Szétszedtem egy kis játékautót, amelyben egy rugóval működő kis motor van, hogyha a kerekeket megforgatja az ember, akkor ezt a rugót megfeszítem, és ugye a játékautónál az történik, hogy akkor az ember elengedi, a kerekek fognak forogni, és elindul a játékautó. Az autóhoz képest rögzítve van a motorház. De meg tudom csinálni a másik változatot is, hogy ugyancsak felhúzom a kis motort, de most a kerekeket fogom meg, elengedem, és akkor jól lehet látni, hogy most pedig a motorház pörgött. Teljes az analógia ugye az előbbi elektromos sorozattal, mert csak az egyik tudott mozogni. Most megcsinálom a szimmetrikus helyzetet is, felhúzom ismét ezt a rugót, és egy kis cérna szálon felfüggesztem az egész rendszert. Most sajnos messziről olyan jól nem lehet majd látni, meg már csak azért sem, mert a geometriai elrendezés nem szimmetrikus, de amikor most elengedem így, akkor forogni fog a kerék is, és forogni fog maga a motorház is, mutatván a perdület megmaradás törvényét, amely tulajdonképpen az elrendezés szimmetriájából következett. Wigner Jenőnél is nagyon fontos volt, hogy az atommagoknál felfedezte azt a szimmetriát, amely a magban lévő nukleonok a proton és a neutron között van. A kísérleti adatok és elméleti megfontolások alapján a legfontosabb tulajdonságait a magerőnek ő felfedezte, azt, hogy rövid hatótávolságú, nagyon erős és töltésfüggetlen. És itt van meg a szimmetria, hogy a protonnak és a neutronnak teljesen szimmetrikus a szerepe, tehát proton a protont, neutron a neutront, és proton a neutront a magerővel teljesen azonos mértékben vonzza. A két protonnak a kölcsönhatása csak mint egy kis zavaró körülmény lép fel, már csak a nagyságrend miatt is, mert ugye mondottam, hogy igen erős ez a magerő, ehhez képest az elektrostatikus taszítás elhanyagolható. És akkor csodálatosan jön most is a szimmetrikus elrendezésből a megmaradás, mert ha egyszer a protonnak és a neutronnak szimmetrikus a szerepe, akkor a proton és a neutron összszámának meg kell maradni az atommagban, és ez tényleg így van, mert amikor egy neutron bomlik, akkor az elektron kiszabadul az atommagból, és egy proton marad ott. Tehát a mai tudásunkkal nem csodálkozunk ezen, hiszen tudjuk, hogy a protont és a neutront a kvarkok közötti kölcsönhatás tartja együtt, és most már tudjuk azt, hogy tulajdonképpen a proton és a neutron közötti kölcsönhatás is a kvarkok közötti kölcsönhatásnak köszönhető. Horváth Dezső nagyon szép hasonlattal él, ahogy az atomoknál, az atomból kilógó elektromos hatás fogja majd a molekulát felépíteni. Ugyanígy lehet mondani, hogy egy kicsit kilóg a kvarkok közötti kölcsönhatás a nukleonokból, és az fogja majd ezt az erős kölcsönhatást létesíteni a két alkotó rész, a proton és a neutron, illetve a neutron és a neutron között. Wignerről, az emberről szeretnék még néhány gondolatot mondani. Szerény, türelmes ember volt, amikor Teller Ede 1991-ben itt járt Szombathelyen a pozitron annihilációs konferencián, akkor feljött a fizikatanszékre, és megnézte a fizikatanszéken lévő fizikus portrékat, és a Wigner képnél megállt, és kérdezte tőlem, hogy az E.P. Wigner nevében az a P betű vajon mit jelent? És én hát mondtam, hogy Pál természetesen, és mondja Teller Ede, hogy nem, az azt jelenti, hogy pardon, mert a Wigner annyira udvarias volt, hogy még a nevébe is beépítette ezt a pardon szót. A gondosságáról szeretnék még megemlékezni. Volt a kezemben egy olyan Wigner által írt levél, amelyet Max von Laue-nak írt, aki a Frank Born Festschriftet szerkesztette, és ebben az ünnepi kiadványban volt egy írása Wigner Jenőnek is, de egyetlen szó kijavítása miatt levelet írt Wigner Laue-nak, hogy legyen olyan kedves, a matematise fiction helyett idealizírungot írjon, szerinte jobban kifejezi mondandóját, mint amit korábban írt, hogy matematika, matematise fiction. A Magyar Elektronikus Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárnak az úgynevezett MEC rendszerében két könyv is található, Marx György Wigner Jenő, illetve Németné Papp Kornélia Rácz László tanár úr című könyve, mindkettőnél társszerző voltam, és a nagyon jó ez a MEC, ajánlom mindenkinek, mert kapcsolódó irodalmat is felsorol, például most kivetítem, hogy mi minden irodalom kapcsolódik ehhez a két Wigner könyvhöz, és fölhívom a figyelmet a Wigner Jenő gyűjteményre, ami ott alulról a második tétel, mert ennek rendkívül gazdag anyaga van, szinte minden Wignerrel kapcsolatos fotós dokumentum és írásos dokumentum itt megtalálható. Néhány könyvet kivetítek még az előbb felsoroltak közül, ezeket itt az asztalon ki is tettem, hogyha előadás után valakinek van kedve, akkor kézbe veheti, belelapozhat, és akkor rátérek arra, hogy...
A fizikai társulat adott rá megbízást, hogy a 100. évforduló kapcsán gyűjtsük össze Magyarországon fellelhető fizikus emlékhelyeket, és hát Jedlik Ányosnak és Eötvös Loránnak találtuk a legtöbb ilyen jellegű emlékhelyét, hogy szobor, festmény és iskola utca elnevezés.
Végül azzal fejezem be mondandómat, hogy milyen hálás tanítvány volt Wigner Jenő.
Köszönöm szépen.